16. Ébresztőkor már világosodott. Kezdtek szólni a madarak, aztán napról napra még korábban. Arra ébredtünk, hogy a kelő nap első sugarai ott csillognak a folyosóra nyíló ablakok tejfehérre mázolt üvegén. Bognárt az új tiszthelyettes Balabán váltogatta a szolgálatban. Schulze elment. Balabán 2 méter magas, hatalmas testű, vörösre mosdott képű ember volt, és teljesen tehetetlen velünk. A tisztek, vagy akár Bognár előtt is ügyeltünk, hogy ez ki ne derüljön, és ilyenkor maga Balabán csodálkozott a legjobban, hogy milyen fegyelmet tud tartani. Egyébként azt csináltunk vele, amit akartunk. De nem volt buta. Hamarosan megértette a helyzetet, és beleélte magát. Azt is megértette, hogy ő nem kukoricázhat merényivel, hanem fordítva, ki van szolgáltatva a jó indulatának. A csomagban kapott, vagy még a szabadságról hozott és megtakarított élelmiszert az ember rendszerint az éjjeli szekrényében, vagy a szalmazsákjában rejtegette. Merényi, a varjú, burger és homola délutánonként felszöktek a hálóterembe, és fosztogatták a felfedezett rejtek helyeket. Mint hogy azonban kockázatos volt sokáig távol maradniuk, még Bognár szolgálata alatt is, kapkodva dolgoztak, sokszor éppen csak megdésmálták egy kicsit az ember csomagját. Most, Balabánnál megszűnt minden kockázat. Kényelmesen kikutattak és megettek minden megehetőt, s vissza sem jöttek a tanterembe ilyenkor. Nem egyszer fent találtuk őket a vacsora előtti kézmosáskor, ott heverésztek az ágyakon, cigarettázva. Ez lett volna az árnyoldala Balabánnak, csak hogy Merényiék az új módszerrel együtt hamarosan bevezették azt is, hogy Gereben Énokon, Szabó Gerzsonon, Halász Péteren kívül gyakran engem is magukkal vittek, sőt, egyszer-kétszer Lackovics Sándort, Szerafínit és Kmet Timoncit is. A varjú nyomozta ki, hogy ki hová dugta el a csomagját, ő figyelte a B-osztálybelieket is, mikor jön csomagjuk. Merényi intett az embernek, egyenként lógtunk fel a lépcsőn. Röhögtünk a csomag zsugori, gyanútlan tulajdonosán, ahogy előkerült a szalmazsák alól, vagy az alsó fiók mögül a dugáru, és a szalámiból, Szardíniából, süteményekből pompás lakomát csaptunk. Engem először egy kicsit feszélyezett, hogy jelen nem levő idegen ember holmiát túrjuk fel. Azonban fontos volt, hogy Merényiék magukkal vittek. S ha az ember egyszer túltette magát ezen az idegesítő érzésen, többé nem igen tért vissza. Rájött az ember, hogy igazuk van. Azaz, hogy igazunk van, hogy érdekes, izgalmas mulatság, hogy igazságot szolgáltatunk. Nem is vette senki szóvá tenni, amikor este hűlt helyét találta a kincseinek. Csak saját fösvénységét, hitvány önzését állította volna pellengérre vele, és meg is kapta volna magáét Merényiéktől. A varjú persze gúnyolódott utólag az áldozatokkal, és szívós türelemmel próbált kiugratni belőlük valami megjegyzést, nem tetszésük jelét, de elfordultak, szégyenkezve bújtak előle, és okosan tették. Nekem azért is fontos volt Merényi jó indulatának ez a bizonysága, mert egyszer nagyon lehordott és ülepen is rugott, amikor eltört paludjai karja. A kisebbik gyakorlótér alján építkeztek, s a meredek deszkákon nekifutásból fel lehetett rohanni. Paludjai nem mert neki menni, belekaroltam hát, és magammal ragadva sikerült felszaladnunk az állványokra. Paludjai tiltakozott, próbált kiszabadulni, de tudtam, hogy mihelyt egyszer fent vagyunk, megjön majd a bátorsága. Így is történt. Most már egyedül is felmert volna menni, de haragudott az erőszakoskodásom miatt, és ott akart hagyni. Mikor aztán másodszor is belekaroltam és felvonszoltam magammal, csökönyös ellenkezésében megcsúszott az állvány tetején és visszaesett. Nem magasról. Mégis megütötte a karját és fekve maradt a földön. Merényi odajött és ülepen rúgott. Gerebennel bevittük Paludjait a kórházba. Gipszbe tették a karját, aztán 1-2-re összefort. Szívesen cseréltem volna vele, mert egy ideig azt hittem, hogy magamnak nagyobb bajt csináltam ezzel. De pár nap múlva Szabó Gerzson este átszólt az ágyamhoz, hogy vegyek tornacipőt. Megint felmentünk Merényivel az órához. Nem volt hát semmi baj. Halász Petár zseblámpáját is vittük. A rajszertárban rávillantottam a sarokban álló csontvázra. Gerzson fejbe vágott hangtalanul, a tenyere tövével, itt még sem suttognunk, sem egy sziszenetet kiadnunk nem lehetett. Ez a teljes nesztelenség volt az igazán izgalmas az egészben, nem a tetőkön való mászkálás. Semmi áron nem engedhettük, hogy az ügyeletes altiszt vagy bárki rajta csípjen bennünket. Fent körüljártuk sietve a padlásteret, aztán felugrottam újra a szűk kis ablakba, és felhúztam őket, mert kievickélni nehezebb volt. Csak másnap vette észre az ember, ha imit-amot lehorzsolta a bőrt a karjáról, lábáról. Nagy jó tétemény volt nekem mindez. Gyötrelmes szomjúságot enyhített bennem. Egy kicsit ki tudtam egyenesedni. Akármit éreztem is, Merényinek nehezen tudnám elfelejteni, hogy magával vitt. Szeredit is hívták egyszer délután a hálóterembe csomag után kutatni. Burger szólt neki, de Szeredi nem jött. Aztán többször nem hívták. Neki persze sokkal könnyebb volt, mint nekem. Medve lehordott paludjai miatt, hogy eltörtem a karját. Először is nem én törtem el, nem igaz. De igaz, mondta medve felelősségre vonó hangon. Te is nagyon jól tudod, hogy igaz. Akkor mi között hozzá? Feleltem. Ki kérdezett téged, szeretném tudni? Elfutott a méreg, majd éppen ő fogja megvédeni paludjait velem szemben. Rá sem bagózott egész élet. Én eléggé szerettem paludjait, mindig törődtem vele. Segíteni igyekeztem rajta akkor is, amikor a karját törtem, mert bántott, hogy olyan élhetetlen, és láttam, hogy ezen lehetne változtatni. Paludjai egyáltalán nem volt olyan múlja, mint amilyennek látszott. Medve átnézett rajta, mintha a világon sem lenne. Még egy közömbös szót is alig szólt hozzá. Összevesztünk. De nem sokára, május elején, a születésnapi csomagját szétosztogatta Zsoldosnak, Lackovics Sándornak, Cakónak, Kolláltónak, Szeredinek, és ahogy odaért elém, nekem is kirakott egyet mást a papírskatúja aljáról, mert már alig volt benne. Kösz, mondtam. Elfogadta. Motyogott valamit, elment. Nem volt benne szándékosság, hogy majdnem utolsónak adott nekem, és annyi sok más között mellékesen. De az arca, meg az egész, meg hogy egyáltalán adott, és így, olyan lehangoló volt, hogy a szívem belekeseredett. Vagy nem is keserűség, bár az lett volna, hanem ízetlenség telepedett meg benne, mint a kezdődő pusztulás szintelen, szaktalan első ráksejtjei. Megeszegettem a vajas süteményeket lelkiismeretesen. Felszedegettem a morzsákat a tanszerládám zöld lapjáról. Fogalmam sem volt róla, hogy mit csinálok. Medve azért osztotta szét a csomagját, mert újabban már majdnem mindenki ezt tette. Akárhová dugja a varjú, úgy is rá lett volna. A B-osztályban azért még akad néhány együgyű, aki megpróbálta a hálóterembe rejtegetni az ennivalóit. Merényiék ritkán kaptak csomagot. Persze nekik nem kellett dugdosni, és nem is adtak belőle másnak. Ezért ámultam el, amikor egyszer Gereben Énok lelkesen felhívott Merényiékkel együtt engem is a hálóterembe, és kitálalta elénk az aznap érkezett csomagját. Ragyogott a képe. Gyertek, te is gyere, intett felé. Egy narancsot nem ettem meg, hanem lehoztam a tanterembe. Adtam belőle három gerezdet Szeredinek, hármat pedig odavittem Medvének. Gerebentől kaptam, mondta. Elég barátságosan fogadta el. Amikor később a többiek is lejöttek, Burgertől elkértem a kockás füzetünket. Egyszer már szóltam neki miatta. Ide adta. Azt hitte, medve örülni fog neki. Felugrott, rámerett. Mint az őrült, tépni kezdte szét. A vastag füzet nehezen szakadt, hát laponként tépte, gyűrte a szemem láttára. Nem vártam meg a végét. Dögölj meg! Mondtam közönösséget színlelve, és azzal gyorsan ott hagytam. Burger őrizgette mostanáig a füzetet. Merényiék mindnyájan elolvasták medve verses drámáját, és nem titkolták, hogy jól mulatnak rajta, különösen tiszteletlen humorán. Döntő bizonyítéknak szánták eredetileg, aztán unottan olvasgatták, és nevettek rajta. Medve azóta tudni sem akart róla. Sejtettem, hogy nem egészen nekem szól a dühe, és nem is haragudtam. Pár nappal előbb történt, hogy kitettük a futballcsapatból. Sosem volt benne véglegesen, de sikerült elérnem, hogy egyszer-kétszer beállítsák. Jó atléta volt, magasugró, futó, súlydobó, de hiába rossz fedezett, önző játszott. Gyors volt, vinni tudta a labdát, megszerezni nem. Dühöngtem rá a pályán. A port igazán könnyű volt leszerelni, s medve csak ugrált előtte jobbra-balra és hagyta menni. Hát lépjen bele, ha nem jóját. Még azt sem mondhatta, hogy nem kap soha labdát. Mihelyt megkapta, vitte egyedül, száguldott vele, mint a bolond, csak néztük, nem is volt érdemes utána indulni. Megmondtam neki én is. Igaza van Homolának. A Mancival többre megyünk, akármilyen lassú. Ha most emiatt dühösem, akkor csak tépjen még apróbra a füzetet. De nem bánta ő a futballt, tudtam. Lenézte. Az ugrómércét szerette, meg a stopperórát, meg a mérőszalagot. Engem pedig nem az bántott, hogy darabokra tépi a kockás füzetünket, vagy talán helyesebben nem azért kellett színlelnem a közönyt, mert medvére haragudtam. Az bántott, hogy igaza van. Hogy úgyis mindegy. Már egyikünk sem tudná folytatni, amit valaha megkezdtünk. Medve újabban Tóth Tiborral kezdett barátkozni. Átjárkált hozzá a B-osztályba, mert Balabán szolgálata alatt ezt is meg lehetett tenni. Mi pedig rúgtuk a labdát délutánonként. Ragyogó május volt. Lefutottam, burger lapos passza zsinóron jött a lábamra. A 16-os vonalánál hárman is álltak előttem. Kivártam, amíg mind a hárman rám jönnek, és egy nagy mozdulatot tettem a kapu felé fordulva, aztán egészen gyengén egy kicsit hátratoltam a labdát bal felé, pontosan Merényi elé, aki a semmiből egyszerre ott volt, és azon volt bevágta a felső sarokba. Részeg boldogság fogott el, ha sikerült az ilyesmi. Ilyenkor szerettem volna nagyon, hogy inkább medve játszom velünk, mint ők, mert akkor igazibb lett volna az egész. De hát a gyepnek s a labdának ettől a saját mámorától eltekintve, nekem éppen az volt hallatlanul fontos, hogy Merényiékkel játszassak. Ebben a tekintetben csodálatosan rendbe is jött minden, s mégis éppen most csúnyán elromlott valami más. Ez volt a bajom, amikor medve széttépte a füzetünket, bár neki fogalma sem lehetett róla, hogy bennem romlani, pusztulni kezdett valami. Olyasmi, ami eddig még soha nem romlott el, a legnehezebb, legnyomorultabb időkben se. Annyira, hogy eddig nem is tudtam a létezéséről, szakadatlan működéséről, szükségességéről. Csak most, amikor szívszorongva láttam, hogy a zsíros kenyéren és a jó kedvünkön kívül valamennyi ismert és néven nevezhető, fontosnak vélt dolgon kívül még mi minden hiányozhat az embernek. És hogy a nyomorúságnak még másféle, elképzelhetetlen rétegei is léteznek. Lehet mélyebbre esni a földnél. Pedig biztosan álltam a lábamon, sőt áradt bennem a harsány boldogság, nem tudom másnak nevezni, mint a vonaton, amikor Orbán Elemér almáival labdáztunk ötösben. Valaha a Schulze csak rám nézett, vagy Merényiék közül valaki, a félelem, az ostoba bűntudat és az undor legalján éreztem magam, a nyomorúság ingoványának fenekén, s szinte szilárd talajon állt. Most végre oldódni kezdett bennem a bűntudat, a rettegés és a gyűlölet görcse. Már nem kellett félnem, hogy örök életemre nyomorékká tesz. Fellélegeztem, kiegyenesedtem, lelkendeztem jó kedvemben. Tulajdonképpen nem hiányzott semmim, csak a régi rossz kedvem. De ez hiányzott. Sosem képzeltem volna, hogy erre is szüksége van az embernek. Hányszor néztem valaha az ősidőkben a gyakorlótér széléről vágyakozva Merényiéket, amint rúgták a labdát. Most én is velük rúgtam boldogan. Teljesült a vágyam, de ezzel el is pusztult, s vele együtt más is romlani kezdett. Arra vágytam most, hogy ne csak rúgjam a labdát, hanem kívülről is nézzem vágyakozva. Egészen kicsi, és névtelen rossz nyugtalanság telepedett meg a jókedvem alján. Este felé a lemenő nap besütött szelíden a tanterembe. Zsoldosék játszották az új meg a régi számokat. Vacsorához lemened néztem a képeket, tulp tanár anatómiáját. Ebéd után morzsát dobáltunk a szökőkút aranyhalainak, a külső fasorban a kürtösök gyakoroltak. Mindenből hiányzott a régi keserűség, éles, tiszta íze. és az elvesztett rossz kedvemmel együtt más is elhagyott. Eloszlott a köd, és nyomban romlani kezdett a látásom. Mire megyek ezzel a heves, testközeli boldogsággal, ha nincs már meg hozzá a távlatom? Kikapcsolódott az életem igazi frekvenciája. A lobogás, a töltés, a labdarúgásnál sokkal izgalmasabb, vakmerőbb, nagyobb játék. És a fenyegető érzéstől, hogy az én titkos, mélységes nyugalmamat is elveszthetem, névtelen iszonyat fészkelte be magát a mellembe, torkomba, gyomromba, jókedvembe. Apró, kis, hegyes iszonyat.